kedves gyülekezet, az imádság előtt olvasott ige szakasz szereplőjét, főszereplőjét, Ráhábot két helyen megtaláljuk a Új Szövetségben is, Zsidókhoz írt levél 11. részében és Jakab levelében is. Nagyon érdekes módon Jakab levelében a hit hőseként, bocsánat, a Zsidókhoz írt levélben a hit hőseként, Jakab levelében pedig egy vita részeként, ahol Jakab azokkal vitatkozik, akik egyfajta passzív hittel próbálnak kérkedni, és azt magyarázza Jakab apostol, hogy a hit halott a cselekedetei nélkül, és bizony nem volt elég az, hogy elhitte Ábrahám, vagy éppenséggel most konkrétan Ráháb is a dolgokat, hanem megtett bizonyos döntő lépéseket. Ahogy Bea kérte az imádságban, hogy Isten vezessen bennünket, ugye ehhez kell egy hit, hogy Istent komolyan vegyük, de nem elég, hogy ő megmondja, hogy mit kellene tenni, azt bizony nekünk, hát csúnya szó, hogy végre kell hajtani, végre kellene, meg kellene szívlelni, így mondom inkább, és ezért aztán a legnagyobb probléma Isten népe között, az egyházban nem az, hogy súlyos kételjeink vannak, amelyekben nem találjuk a kiutat és a választ, hanem súlyos engedetlenséggel küszködünk, mert Isten ugyan mutat utat nekünk, de annyi szempont van, ami miatt nem vesszük komolyan ezt a hívást vagy küldést. Igen, ez a legnagyobb problémánk a megértett isteni akaratnak a félresöprése. De most vegyük elő újra Zsidókhoz írt levél 11. részét, amelyből az elmúlt hetekben is a textus származott. A Zsidókhoz írt levél 11. részének a 31. verse így szól: hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő, az engedetlenekkel együtt, befogadván a kémeket békességgel. Valószínű arról van szó, hogy betolakodónak érez bennünket ez a kismadár, és úgy érzi, hogy zavarjuk az ő fészkelését. Hát bocsánatot kérünk, de egy kis ideig kellemetlenkedünk ennek a kismadárnak még. Foglaljuk össze még egyszer a történetet, amit az imádság előtt elolvastunk. Arról szól ez a történet, hogy Izrael fiai a pusztai vándorlás végeztével elkezdik a honfoglalást. Isten utasítása szerint Józsué kémeket küld először, és a kémek megnézik, puhatolják a őslakosoknak a hangulatát, és megpróbálják lélekben is fölkészíteni a katonákat és a népet a honfoglalás eseményeire. És így megy el két kém Jerikóhoz, és bemennek egy bordélyházba. A Biblia nem szépíti ezt a dolgot, megpróbáltak már kora középkorban is aféle turista szállót értelmezni ki ebből a héber szóból, ami itt szerepel, és hogy vendégfogadós vagy legfeljebb kocsmáros lett volna Ráháb, de a Biblia nem szépíti, nem akarja, hogy mi becsapjuk magunkat, és talán fontos ez az üzenet is, fontos királyoknak is, hiszen Dávid királynak is ősanyja lettük, nagymamája lett Ráháb, és ott van Ráháb Jézus nemzetség táblázatában is, a zsidó hagyomány szerint 8 király, illetve próféta tudhatja ősanyjának Ráhábot, például még Jeremiás próféta is. Ráhab neve valami olyasmit jelent, hogy fékezhetetlen, széles, befogadó, és valószínűleg nem egy kezelhetetlen embert, hanem egy tágszívű, vendégszerető, elfogadó embert takar a név. Hát abban a mesterségben, ami az ő nevéhez kötődik, ez nyilván elvárás, hogy az emberek ilyenek legyenek. És nem szeretnénk természetesen abba belemenni, hogy most az emberiségnek ezt az ősi régi problémáját mentegetjük, abba a hibába se szeretnénk esni, hogy viszont elítéljük. Hanem egyszerűen szemlélünk egy jelenséget, és pedig azt, hogy Isten munkatársat választ magának, és nem minket kérdez meg arról, hogy hol szabad ő neki körülnézni, hogy megérintsen, megszólítson valakit, és kiválasszon egy fontos feladatra. Mert így aztán Isten körülnéz a bordélyházban, és bármilyen furcsa, de ő ott is munkálkodik, sőt azt mondja a Biblia, hogy ahol nagy az ínség, nagy a szorongattatás, ott Isten közelebb van az emberhez. Ez nem menti azokat, akik üzletet csinálnak mások életéből, testéből, nem véletlen, hogy az Egyesült Nemzetek jogalkotásában a rabszolgasággal együtt kezelik ezt a problémát, és rabszolgának tekintik azokat, akik nem dönthetnek a saját életükről, akiken élősködnek mások, és hasznot húznak belőlük. De most visszatérünk ehhez a vendégfogadóshoz, ehhez a madámhoz, és csendben végig gondoljuk azt, hogy a kémek, amikor megjelentek Jerikóban, akkor ők is ide szálltak meg. Lehet, hogy nem volt más vendégfogadó, lehet, hogy abból indultak ki, hogy itt nem szokták megkérdezni az embereknek még a keresztnevét se, az se, hogy honnan jött, itt inkognitóban maradhatnak. És így is volt, nagyrészt így volt, mert két ember nyugodtan lefeküdt este pihenni, a kémek azonban ott is dolgoztak, hamar jelentették a királynak az eseményt, sőt, azért ez az asszony is mesterségéből adódóan és jó emberismerő lévén rögtön tudta, hogy ez nem a környékbeli gazdálkodók valamelyike, ez a két fiatalember, és hogy miből nem tudjuk megállapítani, eltalálta, hogy a honfoglalásra készülő izraeliták közül való ez a két fiatalember. Amikor Mózes történetében azt olvassuk, hogy a bábák félték az Istent, és azt elemezgetjük, hogy miben merült ki az ő Isten félelmük, akkor segít nekünk az ige, és azt mondja, hogy nem teljesítették a fáraó parancsát, hanem az élet parancsát teljesítették, és nem ölték meg a parancs ellenére a kisgyermekeket. És ugyanígy a fáraó leánya is félte az Istent, és az ő Isten félelme az volt, hogy nem zárta be a szemét és a fülét, akkor, amikor látott egy Nílusra kétségbe esetten kitett kis fiúcskát egy kis gyékényladikban, megszánta magához, vette, védelmezte és felnevelte. Tehát az ő Isten félelmük az említett személyeknek, asszonyoknak ebben mutatkozott meg, hogy tudták, hogy az adott pillanatban mit kell cselekedni. És ebben a csodálatos asszonyi sorban jelenik meg Ráháb is, aki egy adott pillanatban nem szalad a rendőrségre följelenteni az idegeneket, hanem elrejti őket, és aztán majd visszatérünk rá, hogy mi mindent mond nekik. Nagyon érdekes emlékem van, nem szép, szomorú emlék ez hajdan sok-sok évvel ezelőtt, amikor egyházunkban egy konfliktus dúlt, akkor friss házas voltam éppen, és általában nagyobb részt a felesége még lakásában laktunk, de volt egy kis szolgálati szobám. És az egyik szomszéd, aki hittestvér is volt, amikor ott megjelentem, gyorsan elszaladt a rendőrségre feljelentést tenni, hogy én ott vagyok. Nem is értettem igazán, hogy erre mi szükség volt, hogy ő miért érezte ezt fontosnak. És igen, így van, hogy amikor valakit támadnak, amikor valakit valamilyen szembenálló hatóság, most egy kicsit vonatkoztassunk el attól, hogy ezek a kémek egy támadó hadseregnek az emberei voltak, de amikor valakit üldöz és keres a hatalom, akkor vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy segíteni kell. Júdás is úgy érezte, hogy segíteni kell Jézus elfogásában a hatalomnak. Azt nem gondolta, hogy ilyen drámai lesz a folytatás. De az ő igazi bűne csak annyi volt, hogy segített a hatalomnak, hogy zenebona nélkül, hogy botrány nélkül el lehessen fogni Jézust. Igen, vannak ilyenek, sajnos Magyarországon is bőven, akik segíteni akarnak a hatalomnak. Miért is? Mert az ember mindig valahogy megpróbál az erősebb mellé odaállni, és abban reménykedik talán sokszor, hogy ha ő segít a hatalomnak, akkor ezt valahogy a hatalom meghálálja, pedig nem így szokott lenni. Hogy őt akkor békén hagyják. Nem így van. Ráhab hite abban volt, hogy egy adott pillanatban látta azt, hogy melyik oldalra kell állnia. Nagyon nehéz lenne ezt a történetet más szemszögből nézni. Persze, hogy felmerül a kérdés, hogy vajon nem áruló volt-e Ráhab. A Biblia itt engedetleneknek nevezi azokat, akikkel kapcsolatban a pohár Istennél betelt, hiszen a kánáni népek eltörlésének ez az indoka, nem szegény kiszolgáltatott gyengébb népek eltörléséről van szó, hanem olyanokról, akik semmiféle emberi jogot nem tiszteltek, se a gyerekek életét, és egy olyan pogány istentiszteletet vezettek be ott, amiben diadalmaskodott az erőszak a gyengék felett. És egy ilyen világban élt Ráhab is, és úgy érezte, hogy ebben a helyzetben, ebben a döntési helyzetben neki változtatnia kell. És azok mellé kell állni, akikről ő maga ott elmondja, tudom, hogy ő az Isten a mennyben és itt a földön. És tudjuk azt, hogy Isten támogat benneteket, és mellettetek áll, és győzni fogtok. És nem is kell a kémeknek tovább puhatolni az ország hangulatát, mert itt, ezen a helyen, ahol a hírek persze sokkal jobban megfordulnak, mint más háztartásban, itt mindent meghal arról, hogy hogyan is készülnek az izraeliták fogadására ezeken a helyeken. Tehát Isten ott választ magának munkatársat, ahol akar, és nem úgy tesz, mint előítéletes embertársaink, vagy mi magunk is. Nincsenek előítéletei, pedig többet tud az emberről, mint akár csak az ember önmagáról is. És ez arra hív bennünket, hogy mi is hagyjunk fel a másik ember ítélgetésével, a töredék információk, vagy inkább futó érzések alapján való megítéléssel, és lássuk minden emberben Isten potenciális kiválasztottját. Legalábbis a kegyelemre való kiválasztást mindenképpen. De azt is, hogy Isten nem egyszerűen a bűnből akar valakit kiragadni, hanem munkatársává akarja tenni. És a másik dolog. Megszégyenít bennünket, de példát is ad Ráhab erős hite, amely nem egy elméleti dolog. Nem arról szól, hogy erősen hitte, hogy ő ebben a háborús helyzetben majd valahogy meg fog menekülni. Háborúk van, és a nyilvános házakat általában békén hagyták, hiszen az ott lévő szolgáltatásokat a támadó fél is igénybe vette, akár csak hírszerzés szempontjából is, és mindenféle egyéb ok és a konkrét dolog miatt is. Tehát nem abban hitt erősen, hogy az ő szolgáltatásaira szükség lesz, és nem abban hitt, hogyha ő kedves volt ezekhez a férfiakhoz, akkor viszontzásul is ezt kapja, bár így mondja az ige, mi Károli Bibliánk úgy fordítja, hogy irgalmasságot cselekedtem veletek, de úgy is lehet fordítani a szöveget, hogy én szeretettel voltam irántatok, ti is legyetek szeretettel, én irántam. Nem az ő erős hite ennél több volt. Ő a mindenható Istenben hitt, és Isten komolyan vette az ő vallomását. Lehet, hogy mi azt mondanánk, hogy azért óvatosan kell ennek az asszonynak a hitvallását értékelni, hiszen veszedelemben van, halálfélelemben van, és persze, hogy megpróbál igazodni az új urakhoz. De Isten ebben sem előítéletes és kérges szívű. Ő elfogadja, és komolyan veszi azt, amit mondunk. Sokszor sajnos az a helyzet, hogy ma komolyan nyilatkozunk arról, hogy megbánjuk bűneinket, és őt fogjuk követni. Aztán holnap kicsit meggondoljuk magunkat, de Isten ma komolyan vette döntésünket, és holnap után, amikor megint megszégyenülve újra eléjövünk bűnbánattal és ígéretekkel, akkor megint komolyan fogja venni a mi vallomásainkat. És arra akar bennünket is bátorítani, hogy 70-szer, 7-szer is bocsássunk meg, és vegyük komolyan a másik bűnbánatát és fogadalmait, mert ő is így tesz velünk, ő is így vesz bennünket komolyan. Tehát az erős hit abban volt, hogy jó helyre húzódott ő ebben a helyzetben, és a maga döntése az nem csupán az ő élete, az ő bőre védelmét szolgálja, hanem beszél azokról, akik hozzátartoznak. Sokkal jobb dolog az, sokkal konkrétabb, ha valaki a saját családját, a párját, a gyermekeit látja konkrétan, és küzd azért, hogy ők Isten védelmében és Isten kegyelmében legyenek, mintha valaki telve van keserűséggel azzal szemben, hogy milyen nagy igazságtalanságok vannak a világban, milyen szörnyű dolgokat művel a kormány, vagy az ENSZ, vagy a bankok, vagy nem tudom én kik, és háborgunk ezen, súlyos véleményünk van a dolgokról, de messzebb járnak azok az egyszerű anyák és apák, akik a gyermekeikért, a gyermekeik holnapjáért, vagy mai napjáért, a párjukért, a szüleikért harcolnak, küzdenek, és hoznak döntéseket az ő megmentésük érdekében. A harmadik dolog, amire a hívő Ráháb ráirányítja figyelmünket, az a kockázatvállalás. Nincsenek többségben azok az emberek, akik egy nehéz helyzetben merik a hívő döntés kockázatát vállalni. Szeretünk biztonsággal eligazodni a világban, ebben nincs semmi rossz. Ha nem muszáj, az ember nem kockáztat. Emlékszem egyszer Dészláv háború idején egy segélyszállítmánnyal kint voltunk Eszéken, és éppen fegyvernyugvás volt, amikor bementünk a városba, de ahogy beértünk, megint lőni kezdték egymást a felek, és ezt a kis konvojt én vezettem, 5 vagy 6 autóból állt, és mindenkinek könyörögtem, hogy menjünk le az óvóhelyre. De hát ugye nem láttunk közelről mi háborút, és voltak fegyelmezetlen emberek, akiket nem lehetett leparancsolni az aluljáróba, és aztán utána ész nélkül menekültek, amikor becsapott egy gránát ott a főtéren. magyaráztam nekik, hogy a buta halálnál nincs rosszabb. Tehát lehet kockáztatni, de ha nem muszáj, ne kockáztassunk. És ezt vallom én is, és itt is erről van szó, hogy nem egy vakmerő emberrel állunk szemben, aki hát mindig mindent kockáztatta ugye az egészségét, talán még az életét, és ki tudja, milyen vendégek jelentek meg ebben a házban. Nem ilyen kockázatra gondolunk most, hanem ennek a mindent eldöntő nagy lépésnek a megtételénél az életét is kockára kellett tenni, hiszen könnyen tekinthették őt a kémekkel együtt elpusztítandó ellenségnek. A hit, amely bátorrá tesz, a hit, amely gondoskodik a hozzánk tartozók életéről, a hit, amely látja az Isten tetteinek, döntéseinek az értelmét, és igazodik azokhoz, igen, hitáltal nem veszett el Ráháb. Isten segítsen meg bennünket, hogy az ő példáját, ami bátorság ebben, ami védekezés ebben, ami szeretet, ami nyitottság, ami konkrét cselekedet, amiből összetevődik az ő hite, az legyen a mi hitünk is. Amen.